Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállt az 51. Zsoltárunk első verszakát. Az 51. Zsoltár első verszakát így kezdődik. Úristen kérlek, kegyelmezz néked.
Hirdetem testvérek, hogy április 28-án szombaton
17 órakor felnőtt konfirmációi bizonyságtétel lesz itt a templomban. Hívom és szeretettel várom a testvéreket, legyünk tanúi a bizonyságtételeknek, majd ezt követően 29-én a 10 órási alkalmon a felnőtt konfirmandusok fogadalmat tesznek, és első úrvacsorájukat veszik itt templomunkban. Hirdetem testvérek, hogy egy későbbi program május 25-26-án péntek szombaton kerül a Szeretet Hív önkéntes diakóniai akció meghirdetése. Részletek majd plakátokon lesznek olvashatók. És egy nagy programunk nyárra a rendre gyülekezeti buszos kilándulás. Ezzel kapcsolatban kérem a testvéreket, hogy akik már előzetesen jelentkeztek, azok legyenek szívesek, most így az Isten tisztelet után a gyülekezeti központban megerősíteni jelentkezésüket, előlegbe fizetésével, előleget kérjük, és van egy jelentkezési nap, amit ki kell tölteni, azt kérem, hogy mindenki töltse ki, aki jönni szeretne, ez alapján fogják kiadni majd a belépőket a rendre, és ott lehet igényelni majd ellátást is, ami ebédet. Hirdetem testvéreim az iratterjesztés, megjelent a reformátusok lapja, és még van a békésségi újság húsvéti számában is. Köszöntjük szeretettel a születésnaposokat és névnaposokat, Isten gazdag áldását kívánva az ő életükre. Örömmel hirdetem, hogy esküvőkre készülünk, Hardi Zoltán és Fülöp Tíme fogják is uráldását kérni házasságukra. Április 21-én szombaton 15:30-kor Budai Úti templomban. Kántár Balázs és Balogh Adél pedig itt a Széchenyi Úti templomban kérik majd az Úr áldását az ő házasságukra április 28-án szombaton 15 órakor. Szomorodott szívvel kell tudatnom, hogy temetéseink voltak, elhűlt Emesei Györgyné, született Kovács Erzsébet 80 éves korában, és özvegy Nagy Lajosné, született Varga Etelka 91 éves korában. Temetéseink lesznek. Örökszi Gáborné született Leiter Mária 57 éves korában, adtani szelelmét a temetőnek. Az ő temetése 15-én vasárnap, vagyis mai napon 13 órakor lesz a Budai úti altárban. Horváth Józsefné született Fekete Mária 89 éves korában hűlt el, az ő temetése 17-én kedden 13:30-kor a Sóstói református temetőben lesz. László Imréné április 19-én lesz temetve 12 órakor a hosszú temetőben. Csikós Sándor 72 éves korában hűlt el, az ő temetése április 26-án csütörtökön 12 órakor lesz a Béla úti temetőben. És ma kaptam a szomorú hírt, hogy elhúlt Fehér Miklósné, született Oleszág Edith gyülekezeti tanunk is 71 éves korában. Az ő temetéséről majd később fog intézkedni a családja. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen és maradjon a gyászolókkal. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket. Ha már megkezdett 54. zsoltárok éneklésével, az 54. zsoltár 4-től 7. verszakáig énekeljük. 4. vers, aki így kezdődik. Nincs meg korak engem a kisokban.
megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, amint az megvan írva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 6. fejezetben, az 10. versben.
Pál apostol így szól a korintusi gyülekezethez. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztátalanságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mind állítók és igazak, mind ismeretlenek és jól ismertek, mind meghalók és ime élők, mind megfenyítettek és meg nem öltek, mind szomorkodók, de mindig örvendezők, mind szegények, de sokakat gazdagítók, mind akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden.
A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok jó gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk, testvéreim!
Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy megengedted élnünk ezt a napot, és olyan nagy a kegyelmed, Uram, hogy idehoztál bennünket a te házadba. Köszönjük azt, Uram, hogy te igéd és szent lelked által szólni akarsz hozzánk, személyesen hozzánk és hozzám, Uram. Mert azt akarod, Uram, hogy meghalljuk és megértsük a te igédet. És köszönjük azt, Uram, hogy a te szeretetedet árasztod ránk, és jelentett ki ebben az órában is. Mert kinek-kinek, Uram, úgy szólsz, hogy ezt megértse. Köszönjük, Uram, amikor vágyakozhat a mi szívünk, hogy mit akarsz mondani. És add is, Uram, hogy ebben az órában úgy tudjunk rád figyelni, hogy a te igéden keresztül formálni akarod a mi életünket, és te benned új életet, megújulást és örömteli életet akarsz adni. Mert te vagy az, Uram, aki a terhek hordozásában megsegítesz. Te vagy az, aki meggyógyítasz. Te vagy az, aki erőt adsz. Dicsőítünk és magasztalunk ezért a kegyelemért, és ezért a szeretetért. És köszönjük azt, Uram, hogy a te szent lelkedet árasztod ránk, és áldod meg az ige szólóját is, és erősíted meg őt, Uram, a szólásban, hogy a te szent lelked erejével szólhasson. Köszönjük, hogy így áldod meg a mi együttlétünket, és szenteld meg a mi életünket. Amen.
Szeretett testvéreim, Isten igényének hallgatására készülve, kérjük Isten kegyelmét a 118. Zsoltár első verszakának éneklésével, mely így kezdődik, adjatok hálát az Úrnak. Pálapostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 6. fejezetben, az 1. és 2. versekben a következőképpen. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napja. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el. Szeretett testvéreim, az olvasott ige szakaszban Pál apostol magát és munkatársait ajánlja. Kicsit furcsa és gyanús is ez a történet. Gyanús, ha valaki önmagát kezdi el ajánlatni. Bár ki is fejti ezt később a 10. fejezetben, nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Hát ez a gyanú az különösen most így az országgyűlési választásokat követően, azt hiszem utalhatok rá, igencsak itt van közöttünk. Milyen sokan, megmondom őszintén, hogy én nem is számoltam össze, hogy hány párt és hány jelölt indult, hogy ezek mind ajánlották és fényezgették magukat, vagy éppen úgy akarták magukat felemelni, hogy kocskondiázták a másikat, hogy jobbnak tűnjenek. Azonban pár ajánlása teljesen más. Ez az ajánlás egészen megdöbbentő. Ha megfigyeltük, nem kiváló képességeit titoktatja nagy büszkén, hogy mennyivel jobb, mint a többiek, mint ezt ugye a kampányokban láttuk, hanem az ajánlásnak mértéke mondhatni azt, hogy objektív, mintha egy külső szemlélő mondat. Szinte képekben látjuk a szemünk előtt azt a temérdek nyomorúságot, ami egy világi és hát valljuk be egyházi közéletben is éppen egy hátrányos lenne. Pont ezért mondhatjuk úgy, hogy eltitolandó lenne. Szubjektíven, vagyis személyes szinten pedig pont, mint szolgákat, mégpedig, mint Isten szolgáit mutatja be és ajánlja magát és szolgatásait. Nem pedig, mint urakat, ahogy azt már a közéletben megszokhattuk. De az olvasott igének az legelső csomópontjára szeretném tudni helyezni most a hangsúlyt. Ez pedig Pál intése mindjárt az elején, hogy a kegyelemre és a belőle fakadó üdvösségre irányítsa a mi tekintetünket. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Pál apostol Ézsaiás idézi ekkor. De egy lényeges ponton módosít, mert Ézsaiás ezt mondja, hogy ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítettelek. Pál üdvösséget tesz a szabadulás végre. Pál már jól látja, hogy ez a szabadulás, ez nem egy földi elnyomás alóli szabadulás, hanem a bűn alóli szabadulás, az üdvösség. Sokkal hangsúlyosabbá teszi Pál azt is, hogy a kegyelem ideje most van, mint ahogy ezt Ézsaiásban olvashatjuk. Vagyis ebben a folyamatos, mondjuk úgy, elfolyó időben azt most, ez a mostani egy kiemelt, egy idősített idő. Vigyázzunk kell, mert az alkalmunk bizony gyorsan elszaladnak. A kegyelmi időt szoktuk gyakran úgy is emlegetni, hogy még tart. Na, ilyenkor aztán megúszunk, hátra dőlünk, akkor még van időnk. Nagyon régóta tart már. Hát reménykedünk, hogy még egy kicsit ki fog tartani. Hányszor hallottam már én is, hogy fiatal vagyok még, élni akarok. Majd, ha öreg leszek, akkor rájövök ezzel az isteni dolgok, istenes dolgokkal foglalkozni. Hát ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogy nézd, én már nem barátom, szerinted én élek. Vagy öreg vagyok. Mondjuk én magamat még nem tartom annak. Már lehet, hogy egyesek szemében már úgy látszik. És ilyenkor jut eszembe mindig egy fiatal embernek a szomorú története, aki egy csendes létről ugyanilyen szavakkal, ugyanilyen gondolatokkal tért haza, mondván, hogy hát majd otthon elvélkedek én ezzel, aztán majd megvártam a döntésemet, hogy ugyan döntök. Aztán majd, ha úgy látom jónak, akkor visszamegyek, és majd elfoglalom ezt a kegyelmet. Soha nem tért vissza, mert amikor hazatérve leszállt a palacról, becsak a kerekek alá. Ezért pedig véresen komolyan ezt a sürgető figyelmeztetést. Íme most van a kegyelem ideje. A kegyelem előz meg mindent. Így olvasunk a római levélben. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. A keresztény etika sorrendje sohasem úgy szól, hogy először legyél jó, aztán majd valamiféle jutalmat kapsz érte. Ellenkezőleg. Arról a kegyelemről szól, amely már most elérhető az ember számára az Úr Jézus Krisztusban. A kegyelmet ma is, nekünk is csak, mondjuk úgy talán elnyert lehet Istentől, nem megdolgozni érte. Az semmiféle emberi praktikával, semmiféle okoskodással meg nem szerezhetjük magunknak. Azt nem lehet kikövetelni. Azt nem lehet megfizetni. Nem lehet megvásárolni. Csak is találni lehet kegyelmet Istennél. Van az Alba FM fönn egy kis rövid videó a jóságvédő, aki még ezt nem látta. Ott nagyon szépen meg van ezt fogalmazva. Mennek oda az emberek halálok után, és hát, hogy elég jók voltak az életükben, és hát mindenféle praktikákat kitalálnak. Az egyik jön, hogy az én nagymamám járt a templomba. A másik kérdezi, hogy hát bankkártyával lehetne fizetni, és így tovább. Nem lehet. Nem lehet. Hiszen éppen ezért kegyelem. Nem azt kapjuk, ami jár nekünk. Éppen ellenkezőleg, ami nekünk járna, ami bűneinkért, azt Jézus kapta helyettünk. Erről szólt a húsvét. De mi kegyelmet találtunk Istennél. A Szentírás sohasem említi, hogy tégy ilyen, olyan jó dolgokat először, ennyit meg annyit, aztán majd jutalomképpen kegyelmet kapsz. A húsvétot megelőző bőtig úton sem azért megyünk végig, mert aztán a végén valamiféle jutalom várna rá. Nem azért kaptam ennyi napig, hogy utána meg a húsos fazekat jó kipülítek, hanem azért, mert Jézus maga már végig ment rajta, és ezzel hozzáférhetővé tette számunkra Isten kegyelmét. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltalanok. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy semmit sem cselekedjék. Ez a kegyelem nyitja meg az utat, hogy a Krisztus követő úgy éljen, hogy meglátszom az életén, hogy kegyelmet kapott. Hogy életet hirdethesse az elnyert üdvösséget. Azért egyetlen dolgot mégis lehetünk érte. Készé tehetjük és megnyithatjuk magunkat előtte. Ez is Isten ajándéka. Mondhatjuk azt, amit a még Szűz Mária Jézus anyja is mondott az angyalnak, bár a Szentírás alatt nem mondhatjuk, hogy elképzelése nem volt róla, hogy mi fog történni vele, ígyben azt fog szolgálva lenni. Történjék meg a te beszélde szerint. Itt vagyok, Uram. Testem, lelkem, odaadom neked. Valósuljon meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, amit mondjuk minden Isten tiszteletben a hietránkban. És itt jön az, amit az úrvacsora alkalmával, minden alkalommal megfogasz testvér, hogy a megtapasztalt kegyelemért cserébe hűséges leszel a te urathoz, Istenedhez, hálálatosságból, egész életed során. És akkor neked is szól az ige a Jelenések könyvéből, légy hű, mi találik, és neked adom az élet koronáját. Nem csak akkor, mi is ez a kegyelemhez méltó élet? Beszéltünk ilyenről. Hát erre Pál fog saját magát és munkatársait hozott el például. És hát, mivel mi halljuk az egyetemes papságnak a szerepét, ezért kimerem mondani, hogy a te és az én példám is ilyennek kell lennie, mint amilyen Pál és a munkatársai. Egymás előtt és a világ előtt kell úgy élni, mint aki megkapta ezt a jutalmat, a kegyelmet. Ennek első jelje, hogy senkinek semmiféle megütközést nem okoz. Ez nem azt jelenti, hogy nem érjük őket, és nem érnek minket mindenféle támadások, hiszen jól tudjuk, hogy az apostol is mennyi ütleget vállalt, még meg is kövesszék. Mennyi áskálódás és támadás érte őt. Sokszor ír erről a leveleiben a különféle gyülekezeteket. Pál arról szól, hogy jogos botránkozás nem okoznak. Ezt viszont szükséges megtartani. Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreknek megütközést vagy botránkozást, írja Pál római levélben. Tehát lehet, hogy valaki épp azon botránkozik meg, egy keresztény életét tekintve, hogy ez a keresztény ember hát nem hajlandó az ő elvével azonosulni, nem jár bele a kicsoportosításba. Hát ez a mai liberális világnak egy nagyon sarkalatos pontja, hogy aki az ő nézeteiket nem fogadja el, az kirekesztő. Ellenben ők nem fogadják el a másik nézetét, csak a sajátját. Ezen botrálkoznak meg a keresztényeket. De tudjátok, ez a megbotrálkozás pontosan az ő hitetlenségüknek a következménye. Hitel testvérem, nem attól leszel jó keresztény, ha a kicsapongókkal, hogy meg ne botrálkoztass őket, elmész dorbézolni. Ellenben, ha valaki azt látja, hogy a kereszténynek élete, vagy az úgynevezett kereszténynek élete, tele van sumákolással, világ szerint elfogadott dolgokkal, csalásokkal, hazugságokkal, mint bármelyik hitetlené, akkor bizony jogos a botránkozás. És az ilyen ember, mivel nem érte meg az méltóban, arról tanúsodik, hogy valójában nem is részesült még a kegyelemben. Még teszem hozzá. Nagyon értünk kell imádkozni, hogy a Isten szent lelke megszűnítse őket, és hogy ők is ráébredjenek arra, hogy szükségük van erre a kegyelemre, a szabadulásukhoz. A példamutató, vagy mondjuk úgy méltó élet ezzel szemben, ami Pál is mondja, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, merésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időben, fáradozásban, átvérésben, átfogyasztott éjszakákban, öltözésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben ragadhatunk meg. Összefoglalva, a keresztény élet a kereszthordozásban látható. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövesse engem. Bizony testvéreim, ha mi az Úrral akarunk járni, az Urat akarjuk követni, akkor ki kell vennünk a részünket a kereszthordozásból. Senki sem ígérte nekünk azt, hogy a keresztény élet az majd egy sétadolg lesz. Aki ezt mondja, az meg akar téveszteni minket. Az nem a világmindenség teremtő Urát, hanem a körülöttünk lévő zajos, rendetlen világ Urát, a bukott angyal szolgálja. Így aztán a keresztény élet egy folyamatos harc is. Harc a világ csábítása, a kísértésekkel szemben, és harc az óemberünk ellen is, aki mind halálig velünk marad, mint árnyék követ minket. A harcok pedig fegyverek kellene. Ezekről legelőször azt is tudjuk, hogy ezek nem fizikai fegyverek. Azt, aki elkövet ellenünk valamit, nem a világ megszokott eszközeivel kell elállítani. Nem fog működni. Az erőszak csak erőszakot szül. Tudjuk ezt már több ezer év távlatából. Ha valaki a rosszantásunkra, a kárunkra van, akkor sokkal hatékonyabb eszközeink vannak, mint a peresedés és hasonló. Nem is beszélve a bosszú állásról, ami azt mondja Isten, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás. Én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzöl le téged a rossz, hanem te győzz le jóval a rossz. Ha nem akarunk belesüppedni ebbe a világiasságba, akkor mindenek előtt a lelki fegyverekkel kell harcba menjünk. De itt is vannak jól és rosszul használható volna. Mint ahogy Nobel találmánya, a dinamit, igen jó és hasznos a bányászatban, valamint az alagútkészítésben. Nobel eredetileg erre szánta. De milyen szörnyű a háborúban, a terrorizmusban, amiből Nobel meggazdagodott. Az atomenergia az is nagyon jó használható az erőművekben, bár manapság egyre inkább tárolják, de az biztos, hogy milyen szörnyű nukleáris rakéták. Lenti téren is igaz, testvérek, hogy hazugsággal, rágalmakkal, a másik befeketítésével, bár ezek bevett és gyakran használt fegyver, gondoljunk csak az elmúlt hetek választási kampányára, ezekkel mi nem élhetünk. Bár ugyanis az igazság fegyvereiről ír, amit használnunk kell. Az igazság igényével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül vonó fegyverével. Azokat, amik körülvesznek jobbról és balról, amik az igazság igényén, Isten erején nyugszanak. Mint két éli part. Csak vigyázzunk, amikor gondolkozunk bele. És mint ilyenek, egészen más természetűek, mint amik a mi emberi világunk megszokott fegyverei. Ezek testvéreim a keresztény élet jellemzői. Miközben nincs semmi a kezünkben, földi értelemben véve, mégis még minden Istenre tekintve. Testvéreim, így fordulhat hozzánk ma is Isten, a kegyelem idején meghallgattalak. Értsük ezt most az ő ígéreteként. Meghallgatott minket, és kész megajándékozni bennünket. Hozzánk fordul, hozzád fordul a kegyelmével. El akar halmozni téged lelki áldásaival. Legyünk hát mi is készen, hogy mindezt elfogadjuk, hogy őt magát befogadjuk, mert értjük már, hogy íme most van a kegyelem ide, íme most van az üdvösség napja. rövid csendben tárjuk kiki az Úr szív, Úr elé az ő szíve kívánságát. Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a ki nem mondott szíveinkből jövő imádságokat is. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig vegyük az Úr áldását, békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztus. Amen. Foglalja a helyét a gyülekezet. És Isten tiszteletünk végén a 201. dicséretünket énekeljük. A 201. dicséret így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel!